János evangéliumának a 8. fejezetéhez lapozzunk, mert minden alkalommal egy-egy fejezetben valamilyen ige szakaszt előveszünk, és most már a 8. fejezet következik, a szerdai napon a 7. olvastunk, és itt az ima órán is a 7. olvashattam. Most pedig a János evangéliumban 8. fejezet első versétől olvasom a 11. versig. János evangéliumban 8. fejezet első versétől hallgassuk meg az igét. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közülletek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott az asszony kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy egy újabb történet állhat előttünk, egy újabb találkozás veled, és egy újabb gyógyulás, lélekben átélt bűnmegbocsátás, gyógyuláson megy keresztül az asszony. És köszönjük, hogy ez a tanulságunkra lett megírva, ebben üzeneteket nyerhetünk. És kérünk, Urunk, hogy üzenj ezen a történeten keresztül nekünk. Aktualizáld a mostani életünkre, és hagyd tudjunk aszerint cselekedni, aszerint élni, abban téged követni, amely ennek a történetnek a tanulsága, tanítása számunkra. Kérünk, légy itt közöttünk, szólíts meg bennünket, igéden, lelkeden keresztül. Amen. Azt olvassuk itt, hogy miután mindenki hazament, ugye este mindenki hazament, és Jézus is hazament, az olajfák hegyére ment. Sokszor, amikor Jézus hegyre megy, akkor elcsendesedik az Istentől, Istennel, az Atyával. Sokszor a hegy a közösség az Istennel, ugye? Sokszor olvassuk ezt a Szentírásban, akár ugye Mózes is fölment a hegyre, hogy az Úrral találkozzon. És nagyon sokszor ez szimbóluma a hegyre való fölmenetelnek az, hogy akkor találkozunk Jézussal. Hát akkor karcagiak, nehéz helyzetben lennénk, hogyha ezt ha így kellene olyan értelemben érteni, hogy föl kéne menni a hegyre, hogy találkozzunk az Istennel, mert hát itt akkor elég messze el kéne mennünk. De minden esetre fölmehetünk mi is mindig a mi életünkben arra a hegyre, lélekben, hogy Jézussal találkozzunk, Istennel találkozzunk. Aztán már korán reggel Jézus megjelenik a templomba. És már jönnek oda hozzá az emberek, tanítja őket, sokszor reggeltől estig foglalkozott az emberekkel, tanította őket, meghallgatta gondjaikat, bajaikat, meggyógyította őket, és már itt korán reggel elkezdi ezt a szolgálatot, és ebben tevékenykedik, és már ott reggel visznek hozzá az írástudók, farizeusok és a tömeg is egy asszonyt. és fölvetődik egy nagy kérdés, hogy mit csináljunk ezzel az asszonnyal. Mert házasságtörés követett el, rajta kapták, a törvény azt mondja, hogy egy olyan bűnt követett el, amiért halál járna, három olyan bűn volt, amiért halál következett be, a törvény kimondta, az egyik ez. Te mit mondasz, Jézus? Te hogy gondolod? Ugye a Mózes harmadik könyvében van megírva, ha valaki féljes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Tehát itt le van írva fehéren, feketén a törvényben, mit kell tenni. Mégis Jézushoz viszik ezt az asszonyt. El lehetne ezt már dönteni, de hát sokszor ilyen súlyos helyzetekben, jogi kérdésekben, törvényre vonatkozó kérdésekben a rabbihoz mentek. Hát Jézus a rabbi, a mester, a tanító. Na nézzük akkor, hogy erre ő mit válaszol. Tudjuk azt, hogy csapdát állítva mennek oda hozzá, de ebben a történetben nagyon szépen bemutatkozik a törvény és a kegyelem. És erről szeretnék beszélni. A törvényről és a kegyelemről. Helyesen kell értelmezni a törvényt, és emiatt helyesen kell értelmezni a kegyelmet is. Sőt, egyik nem létezik a másik nélkül. Igazán a kegyelem ott csillan föl, ahol az ember érti a törvényt. Mert az lesz igazán számára, akkor igazán kegyelem, és fogja értékelni a kegyelmet. Tehát ez a kérdés hangzik itt föl. A kérdésben a törvény jelenik meg, Jézus válaszában és tettében pedig a kegyelem. Hát nézzük meg ezt közelebbről, mit tudhatunk meg ebből a történetből, meg a Szentírásból. Mit mond a törvény? És mit mond nekünk a törvény? Tehát oda viszik Jézushoz ezt az asszonyt, törvényre hivatkozva, hogy halálra kéne ezt az asszonyt kövezni. Ezt mondja a törvény. Mit mond nekünk a törvény? Ha a Róma beliekhez írott levélhez lapozunk, és annak a 7. fejezetét olvassuk, akkor ott nagyon sokszor Pál a törvényről ír. És szeretnék 3 dolgot kiemelni, amit ott ír a törvényről, ami nekünk újszövetségi embernek is látnunk kell a törvénnyel kapcsolatosan. Mert Jézus nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem az, hogy értelmezze, aktualizálja, érthetővé tegye, mert sok esetben rosszul gondolkoztak erről a farizeusok is. Hozzátettek meg, elvettek belőle. Nem jól kezelték. Pál 3 fontos dolgot emel ki, hogy említsem meg ezt. Az egyik a törvénnyel kapcsolatosan először is, hogy a törvény felgerjeszti a bűnt bennünk. Ez egy nagyon furcsán hangzik ez a mondat, ugye? A törvény felgerjeszti a bűnt az emberben. Tehát olvasod a törvényt, és ösztönzést kapsz arra, hogy vétkezzél. Furcsa, mit mondok? Pedig ez van leírva a Róma beliekhez írott levél 7. fejezetében. De a bűn a parancsolattól ösztönzést kapott, felszította bennem mindenféle kívánságot, mert a törvény nélkül halott a bűn. Tehát megmutatja azt a hajlamot, ami bennünk van, a törvény, amikor azt mondja, hogy ne tedd, ne csináld. Mi meg mit csinálunk, amikor ezt halljuk? Gyerünk azért is. Indulunk és csináljuk. Emlékszek arra, amikor az iskolában a tanár azt mondta nekünk, hogy most abba a terembe nem lehet bemenni. Abba az egybe. A többibe be lehet, de abba nem lehet bemenni. Be ne menjetek. Hát tudta, hogy mi vagyunk a rosszak. Nekünk különösen kiemelte. Ha nem mondta volna, nem mentünk volna be. De hogy mondta, mi van abba a terembe? Mi lehet abba a terembe? Nézzük csak meg. Azért is. Na most kifigyeltük, hogy megy el a tanár, hogy nem látja senki. És már is nyitottuk az ajtót, mentünk befele, miért nem lehet ide bejönni. Ugye? De ha nem mondták volna, hogy ne menjetek be, eszünkbe nem jutott volna. Na ilyen a törvény is. Ne tedd, azért is teszem. Megmutatja, hogy milyen bűnhajlamunk van. hogy mondhatja nekünk a szülő is, ugye gyerekkorunkban, hogy ne csináld, azért itt csináltuk. Mert vezet bennünket a bűnre való hajlandóság, a kíváncsiskodás, és az ember belemegy, és aztán megjárja. Na erre mondja itt Pál, hogy a törvény ezt ösztönzést ad a bűnre való hajlandóságunkban. Ha nem lenne bűnhajlandóságunk, akkor nem tennénk, de bennünk van, és ezért megtettük, és megtesszük sajnos. És hát ezt láthatjuk ott a Édenkertben is, hogy minden fáról lehet enni, arra az egyről nem. Mit csinálnak? Hát arról az egyről esznek. Tehát sajnos ilyen bűnös és bűnre hajlamos az ember, és aztán el is beszélünk arról, hogy Ádám Éva után, meg aztán bennünk van ez a hajlam, bennünk egyáltalán belénk jött már ez a hajlam, és felszítja a törvény. Aztán másodszor feltárja a mi bűnös cselekedeteinket is a törvény. Megmutatja ilyen tekintetben, és akkor erről egy képet hagy mutassak, vagyis hát pontosabban Viktor fogja mutatni, itt is van. Lehet, hogy láttok már valamikor ezt a képet, ezt a rajzot. Egy tükör szoba, egy tükör terem, amelybe bemegy az ember. A törvénynek a tükörterme, mondhatnánk így. És aztán ki van írva, hogy a felülre szeress fel a barátodat, mi magadat, és ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne kívánd, meg tiszteld apádat és anyádat, és mindegyikbe az ember meglátja magát. Itt is vétkeztem, ott is vétkeztem, amott is vétkeztem. Mert a törvény megmutatja, olyan, mint a tükör. Megmutatja, mi van bennünk, miben vétkeztünk. És a bűnös ugyanúgy látja magát, ahogyan Isten látja őt. A bűn ismerete a törvény által van. A Róma 3.20-ban lehet ezt olvasni. Tehát ezt is tapasztalhatjuk a mi saját életünkben, hogy mint a tükör megmutatja. Jósiás király elé oda kerülnek a tekercsek, és rádöbben a király. Ezt mondja a törvény. Hát mi ezt abszolút nem tettük. Ennek az ellenkezőjét tettük. Jaj nekünk! Vagy amikor visszatér a nép az ígéret földjére, a fogságból, és fölolvassák a nép előtt a törvényt, mit csinál a nép? Elkezd sírni. Akkor döbben rá, hogy milyen bűnös. Amikor az ember elkezd olvasni a Bibliát, rájön, mert tükörként elé állítja a bűnét, a vétkét, a törvény. És meglátjuk, és innentől tudjuk, hogy vétkeztünk és bűnösök vagyunk. Sok ember nem olvassa a Bibliát, hát mondja is, hogy nem bűnös. Ugye, milyen jó ember. Kezdje csak elolvasni a Bibliát, meg a törvényt. Már is elé áll majd. Vagy leteszi, hogy ezt nem akarja hallgatni vagy olvasni, vagy elkezdi tovább olvasni, és rájön, hogy ő bizony nagyon bűnös ember, Isten törvényei szerint. A bűnt nem ismerném, ha ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. Ez a Róma 7.7-ben van megírva. Aztán harmadszor a törvény megmutatja ugye a hajlamunkat, hogy ösztönzést kap a törvénytől a bűn, meglátjuk cselekedeteinket a törvény által, hogy vétkezünk, és a harmadik, ami a törvénynek hasznos dolga, a Róma 7. 7. fejezetében, hogy Krisztushoz vezérlő mesterünk a törvény. Vagyis megláttam bűneimet, vétkeimet, és a törvény oda terel bennünket Krisztushoz. Mert Pál, amikor átél a törvénynek ezt a bűnleleplező hatását, akkor fölkiált a 7. fejezetnek a legvégén, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? És akkor jön a megoldás, mert a törvény már oda terelte ezt a párt Krisztushoz. Hála az Istennek, a mi úrunk, Jézus Krisztus. Tehát a törvény a bűnös embert oda hajtja a kegyelmes Jézus lábához. És ugyanezt történik ebben a történetben. Halálra kövezhették volna ezt az asszonyt, mégis a törvényre gondolva viszik Jézus elé. Oda kerül Jézus elé. A törvény viszi Jézus elé ezt az asszonyt, és ezt az asszony átéli ott a kegyelmet, hogy nem kell meghalnia a törvény betűje szerint, hanem Jézus által kegyelmet nyert, kegyelmet kapott. És ezt éri át az ember, törvény odahajt téged és engem is, bűnös életünket Krisztushoz, és ott fölkiálthat a mi lelkünk, Pállal együtt, és aztán hálánkat is kifejezhetjük, mert kegyelmet nyerhet a bűnös. Megmenekülhet az örök kárhozattól, a pokoltól, a szenvedéstől, a bűn következményétől. Tehát terelgessen csak bennünket oda, meg meneküljünk oda, és egy második képem is van ezzel kapcsolatosan, itt a törvénynek e terelgetésével kapcsolatosan, itt a tovább viszed, így van. Itt a törvény, egy üldöző, a kardja a kárhoztatás, és ott menekül a bűnös ember, ott szalad előle a törvény elől, mert hát különben akkor annyi neki, ha csak a törvény hat az életére, és hát kihez menekül, ugye a keresztet látjuk, Krisztushoz, Krisztusba menekül bele. Ki is van úgy írva, hogy a mi menedékvárosunk a Krisztus, és hajtson oda téged is minden nap, amikor olvasod a Szentírást, amikor leleplezi az Isten a bűneidet, fuss oda Krisztushoz. Tereljen ezt téged oda, mint azt az asszonyt is oda terelte Krisztus kegyelméhez. Mert ebben a kegyelemben részesülhetünk, és nekünk szükségünk van a bűn meglátására, de szükségünk van arra, hogy ne csak azt lássuk meg, hanem a mi kegyelmes Krisztusunkkal is találkozásunk legyen. Tehát így kerül oda az asszony, törvényre hivatkozva, és azt mondják, hogy a Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyet. Hát te mit mondasz? Sokszor ez a kérdés úgy elmarad ebben a történetben. Úgy átsiklunk felette. Pedig ez olyan jó kérdés. Tudom, hogy nem jó szándékból tették föl. És így a forrás már tisztátalanná válik. A kérdés már tisztátalanná válik, mert próbaként kísérten akarták Jézust. Csapdába akarták húzni. Ha Jézus fölmenti ezt az asszonyt, Mózes ellenvét, a törvény ellenvét, Isten ellenvét. Tehát bajba kerül a nép előtt. Ha törvény szerint halálra ítéli ezt az asszonyt, akkor az előző tanítással hasonlik meg, amiket hirdetett itt a templomban, meg azelőtt is. Tehát ez volt a csapda. És kérdezik, ilyen tisztátalan forrásból fölfakadva, hogy hát te mit mondasz? A törvény ezt mondja. Te mit mondasz? Tehát ilyen tekintetben nem jó a kérdés föltevése, de a kérdés maga nagyon jó. Mert ha úgy kérdezték volna, hogy jövünk Jézus te hozzád, aki igazán tudod aktualizálni a törvényt. Mert annyiszor már megmondtad nekünk, és jól magyaráztad a törvényt. Mi máshogyan gondolkoztunk ebben. Hát te most mit mondasz? Vagy úgy mentek volna, hogy nagyobb van itt Mózesnél. És Jézus, te hozzád jövünk. Te mit mondasz? Ez egészen más lett volna. Vagy hogy szerették volna Jézust, és szeretetből kérdezik meg, hogy hát te mit mondasz ebben a szituációban, ebben a helyzetben? Szeretnénk tudni. Tehát jó szándékból tették volna fel a kérdést. És olyan jó, hogyha ilyen kérdésed neked is van a hétköznapjaidban, életedben. Hát te mit mondasz, Jézus? Én így éltem ezt a bibliai szakaszt. Hát te mit mondasz? És ezt jó szándékból kérdeznénk. Uram, döntés helyzetben vagyok. Imádkoztam már ezért. Kaptam egy igeverset. Jól éltem? Én így értem. Hát te mit mondasz? Uram, én most ebben a helyzetben így cselekednék. Ezt tenném, ezért és azért. Hát te mit mondasz? Ugye milyen jó kérdés? Szoktad így megkérdezni az Urat? Ez azt jelenti, hogy nem a saját fejed után mész. A saját meggondolásaid alapján mész, hanem ott van benned az, hogy mit mond a te vezéred, a te pásztorod, a te vezetőd, a bölcs Istened, aki bölcsebb nálad. Uram, nekem ennyi a bölcsességem. Erre jutottam. Hát te, mit mondasz? Szoktál mostanában ilyet kérdezni az Istentől? Volt talán ezen a héten ilyen kérdésed? Uram, hát te mit mondasz? És amikor ő aktualizálja számodra, hogy ezt kell tenned, vagy te jól látod, igen, nagyszerű, amire eljutottál, tedd ezt, akkor az annyira jó, hogy Isten vezetése alatt élheti az ember az életét. És ezért volt jó egy pénteki esti alkalom Berekfürdőn is, hogy valakit vezetett az Isten, és nem mi választottuk Berekfürdőt, hogy oda menjünk, hanem az Isten választotta ki. Mert ki lehetett mondani azt, hogy hát Uram, te mit mondasz? Mert amikor Gerivel beszélgettünk, hogy hol lehetne esetleg plantálni gyülekezetet, akkor úgy mondtam neki, hogy hát szerintem Berekfürdőn. De nem tudom, ezt csak így mondom. Kérdezzük meg az Urat. Hát ő mit mond? Menjünk el, vagy nem? És akkor biztatást kaptunk arra, hogy igen, menjünk el. Nem véletlenül jött föl ez a vágy a mi szívünkbe, hogy gondolkozzunk ezen, hogy beszélgessünk erről. Milyen jó, amikor kapod a választ, mit mond a te bölcsmestered, mert megkérdezted tőle, hát te mit mondasz? Legyen ott ez a kérdés benned, életedben többször, kérdezd meg őt, és ő kegyelmével, válaszával találkozhatsz. Ezek az emberek rossz szándékból kérdezték meg, de így jött föl Isten kegyelme. Így jött föl egy bölcs válasz. Így tapasztalják meg azt, amit ebben a történetben megtapasztalnak. Mert megkérdezték, hát te mit mondasz? Te is megtapasztalod, és abból mindig áldás fakad, amikor Jézus válaszol kérdésedre, de természetesen mi szeretnénk jó szándékkal, szeretetből, nem csapda módjára megkérdezni őt, hogy ő mit mond. Jézus válasza érdekes erre a kérdésre. Ez az első válasza. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Ez volt a válasz. Kérdezik, és semmit nem mond, lefele néz, ír valamit. Föl is adja az írásmagyarázóknak a nagy kérdés, hogy mit írhatott. Hát ezt nem tudjuk meg. Miért írt valamit az ujjával a földre? Nem tudjuk. De az volt egy kicsit ebben, hogy én legyek most a bíró, én döntsem el, vagy talán az a rossz szándék, amivel jöttek, ezért nem válaszol egyből Jézus. Ezért nem mondja egyből azt, hanem kivár türelmesen. Nem adja meg egyből a választ. És amikor mindezt csendben fogadja Jézus, továbbra faggatták, és akkor felegyenesedett, és ezt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Tehát jönnek a törvénnyel, törvényben vétkezett ez az asszony, ezt halálra kéne ítélni, és Jézus valami ilyesmit mond, és ti? Sokszor ezt csináljuk mi is. Úgy használjuk a törvényt, hogy a másikra. Az vétkezett. És akkor elítéljük. Elítéljük azt az embert. Halálos dolgot követett el. Hogy képzeli? És amikor ezzel Jézussal találkozunk, ezzel a dologgal, akkor ő azt mondja, és te? Használd már a törvényt a saját életedre is. Az vesse rá az első követ, aki bűntelen, aki nem vétkezett ebben a dologban. Az ítélheti el ezt az asszonyt, aki nem vétkezett. Most ti vagytok akkor a bíró, vagy én? És Jézus ezt teszi nem egyszer, hogy arra tanít bennünket, hogy te a másik embert ne ítéld el, de meg lehet ítélni. A szerdán pont erről volt szó, hogy fontos egy embert megítélni, mert akkor nagy bajba vagyunk, ha nem ítéljük meg, egy embert, mert látjuk, hogy mennyi ember milyen rosszul éli az életét, és mi lesz annak a következménye, ezt meg kell ítélni. De közben ezt úgy ítéld meg, hogy közben magadat nem hagyod ki. És ebből csak megítélés lesz, nem pedig elítélés. Amikor magadat kihagyod, és valakit elítélsz, mert vétkezik, és te meg úgy tündökölsz, mint valami bűntelen, és beülsz az Isten bírói székébe, akkor te elítéled a másikat, de akkor vétkeztél. Azt mondja Jézus, ezt így nem lehet. Úgy ítélheted meg a másik embert, hogy magadat is megítéled. És akkor nem ítélted el. Tehát bármikor egy embert láttok, hogy rossz irányba halad, rossz irányba éli az életét, vagy látod a testvéredet, hogy vétkezik, vagy látod a lelkipásztorodat, hogy ő is vétkezik. Ha magadat az alatt megítéled, hogy hoppá, az én életemben nincs ott ez a bűn. Talán nem az én szememben van gerenda, abba meg szálka. Akkor nem kövesz el bűnt. Tehát megítélhetjük az embert úgy, hogy magunkat is megítéljük. És erre tanít itt Jézus. Hogy meg lehet. És megítélik magukat, és onnantól kezdve nem elítélik azt az asszonyt, mert elmennek. Életünkben ezt sok esetben így kellene csinálni. Szóval szerdán arról, hogy hát egy téptanítót hogy tud kiszülni egy gyülekezet? Úgyhogy megítéli. Hát máshogy nem. Tehát nincs parancs arra nekünk, keresztényeknek, hogy ne ítélj meg senkit. Ilyen nincs. Nekünk nagyon sok mindent meg kell ítélni, sőt, imádkoznunk kell, hogy jól megítéljük a dolgokat. Isten akarata szerint ítéljük meg, meg az ő igazságában. De ez azt is jelenti, hogy akkor én sem maradok ki. Hogy az a prédikáció, ami hangzik, az nem a szomszédomnak szól. Annak is szól, de nekem is szól. A törvény az nem csak rá vonatkozik arra az emberre, hanem én rám is vonatkozik. Tehát bárkiről bármit mondjál, rosszat, hogy rossz fele megy, ne hagyd ki a saját életedet. Mert ha kihagytad, vétkeztél, elítélted. Ha belekevered magadat is, és magadat is megítéled, akkor nem vétkezel. Mert akkor tanulsz abból az útból. Tanulsz, hogy nem így kell élni az életed. Na lám, hány ember elgondolkozhatott ott, hogy viszik ott azt az asszonyt, hú, milyen szégyen, mindenki tudja. Most halálra akarják követni, halálos bűnt követtetett el. Hát az én életemben is volt valami parázdaság. Az én életemben is ott voltak már a gondolatok. Az én életemben is voltak már erre kísértések. Vigyázzak, hogy így ne járjak. Amikor tanít a történet, és úgy ítélem meg, és magamat is megítélem, akkor ez jó származik belőle. És ez erre tanítja ezt a sok embert az Úr Jézus Krisztus, az igazi bíró, akinek hatalmában van elítélni bárkit, arra tanít bennünket, hogy ítéljük meg magunkat. És ezek az emberek legalább voltak olyan gerincesek, hogy halva ezt Jézustól letették a követ, nem ítélték el az asszonyt végül már, pedig azt akarták, hanem magukat megítélték, és elmentek. Életünkben, amikor megítélünk valakit, azt tovább szeretjük, azzal nem szakad meg a kapcsolatunk, azzal az emberrel, azzal ugyanúgy közösségben maradunk. Ha valakit meg elítélünk, azt általában gyűlöljük, meggyűlöljük, nem szeretjük, és ahogy lehet, minél távolabb kerülünk tőle. Hát Jézus nem ezt akarja, hanem szeresd a másikat, és ítéld meg magadat is, őt is megítélheted az ige fényében, az igazságban, az ige tükrében, a Szentírásnak a mérlegén, de magadat is ítéld meg. Tehát erre tanít bennünket ez a törvény, hogy így használjad Isten törvényét, és akkor nem lesz benned lelki gőgösség, hogy te jobb vagy, mint a másik, nem húzod ki magadat, hanem te is megalázod magadat, elgondolkozol életed felől, és máshogyan fogod tovább menni. Szerepet kaphat az életedben a kegyelem. mert ezután ez következik. Jézus erre rámutatva, aktualizálva a törvényt mindenkire, utána kegyelemről esik szó ebben a történetben. Elmennek a vádlók, elhagyják ezt az asszonyt, Jézus megmenti a haláltól, nincs semmiféle kővel való dobálás, halálra ítélés, pedig azt érdemelt volna az asszony. Hanem Jézus ugye felegyenesedett, senki sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzám, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A kegyelem szólal itt meg. Halált érdemelt volna az asszony, halált érdemlünk mi is, és Jézus azt mondja, nem ítélek el. Ő az, aki kifizette a váltságot értünk. Ő az, aki a törvényt betöltötte helyettünk. Ő az, aki feláldozta magát, érted? Ő az, aki átvállalta a te halálodat, hogy te ne hallj meg bűneid miatt. Hogy neked örök életed legyen. Micsoda kegyelem. Kapjuk azt, amit nem érdemeljük. És elveszi azt Jézus, amit meg érdemelnénk. Ilyen irgalmas és kegyelmes Istenünk van. És ezt teszi ezzel az asszonnyal is. Légy hálás az Úr Jézusért. Légy hálás, hogy ilyen kegyelemmel fordult hozzád életedben. Hogy örök élet felé haladhatsz. Nem a pokol, meg a kárhozat felé. Pedig azt érdemelnénk. Én nyomorult embert kiszabadíthat meg ebből a testből, ebből a bűnös hajlandóságban lévő testből. Hát az Úr Jézus Krisztus, légy hálás ezért, ahogyan Pál is hálás volt. Aztán érdekes, hogy a kegyelem nem csak azt jelenti, hogy az embernek az életében Isten elveszi azt, amit megérdemelne, és kap olyat, amit nem érdemel meg, hanem a kegyelem tanít is bennünket. És itt ebben a történetben úgy szintén lehet fölfedezni ezt a tanítását. Mit mond Jézus? Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Tehát azt mondja neki, hogy mostantól fogva többé ne vétkezz. Hagy kérdezzem meg, hogy szerintetek el az asszony onnantól kezdve nem vétkezett soha? Tehát létezik ez? Azt mondja Jézus, hogy többé ne vétkezz. Akkor ez az, hogy nem vétkezett, innentől kezdve büntelenül élte az életét? Hát nem. De hagyj kérdezek egy másikat. Ez az asszony szerintetek más partneri kapcsolatba belement ezután? Újra paráználkodott? Újra házasságtörés követett el ezután? Szerintetek? Nincs leírva. És miért nem? Mert látom, hogy legtöbben azt fejezik ki, hogy nem. Azért, mert kegyelmet nyert. És a kegyelem erre tanít bennünket. A kegyelem arra tanít bennünket, hogy többé ne vétkezzünk azon a területen. Alkoholista megtapasztalja a kegyelmet, és nem lesz már alkoholista. Egy apa, aki verte a gyermekét meg a feleségét, és megtér, abba hagyja azt a bűnt. Többé abban nem vétkezik. Miért? Mert találkozott a szerető Istennel, aki szereti őt bűnei ellenére, aki megkegyelmezett neki. És ez tanítja őt arra, hogy ne bántsam meg újra az én uramat, aki szeret engem. És erre tanít téged is a kegyelem, amikor átjárja az embernek a szívét, életét, az Isten szeretete és kegyelme, igazán értékelhetővé válik az ember életében, akkor ez arra tanít bennünket, hogy óvakodjunk a bűntől. Hogy óvjuk a mi életünket. Hogy ne bántsuk meg a mi Istenünket, aki szeret bennünket. Hogy viszont szeressem azt, aki ilyen kegyelmet adott nekem. És erre tanít bennünket ez a kegyelem. ebben a történetben is ezt láthatjuk, hogy aki megmentett a pokoltól, a kárhozattól, és örök életet adományozott nekem, és neked, azt én ne bántsam meg bűneimmel. Ne okozzak neki fájdalmat, hanem szeressem őt. És persze vétkezünk, de akkor újra oda mehetünk ez a kegyelmes Jézushoz, és újra tanít bennünket a kegyelem arra, hogy óvakodjunk az életünkben a bűntől, a rossztól. Hát Isten segítsen erre bennünket, amit ez a történet tanít nekünk. A törvényről és a kegyelemről. Legyél mentes a törvényeskedéstől, mert hogyha a bíró székbe ülsz, Isten székébe, akkor törvényeskedővé válsz, hanem legyél inkább másokat megítélő, de magadat is megítélő, és járd úgy az utadat, és alázd meg magadat, használd helyesen a törvényt, lásd meg, mit mond rólad, milyen tükröt állít eléd, lásd meg hajlamaidat, de vezessen ezt téged oda Krisztushoz, az ő kegyelméhez, és amikor átéled az ő kegyelmét, az ő szeretetét, akkor ez oltalmazzon téged a bűntől. És életedben akkor szerepet fog kapni az a kérdés, hát te, Uram, mit mondasz? Mert ezt azt kérdezi meg őszintén, aki óvakodni akar a rossz úttól, a bűntől. És azon a jó úton akar járni, amit Jézus mutat neki. Legyen ott ez a kérdés benned. Hát, Uram, te mit mondasz? Mert én azt szerint akarom élni az én életemet. Amen.